sok teológussal.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket e mai szombaton is, mikor már lassan az adventi időszak második felébe irányul a naptár, és napról napra, néhány nap múlva elérkezünk a karácsonyig. Fogjuk ünnepelni a mi Urunk Jézus Krisztusnak születését, azt, hogy az ige testé lőnt, az ige testé lett. És épp ez nagyon összefügg a mi témánkkal is, a legméltóságosabb oltári szentséggel, úgy, ahogyan a kenyér Krisztus testévé változik át, úgy az örök ige is megtestesül. Néhány napja Rómában, Szent Péter Bazilikában részt vettünk papszentelésen, éppen a szeplőtelen fogantatásnak az ünnepén, december 8-án. Mauro Piacenza bíboros volt az, aki a diakónusokat pappá szentelte, és többek között így szólt: nincsen alkalmasabb nap egy papszentelésre, mint a szeplőtelen fogantatásnak az ünnepe, mert éppen a szűzanya méhében ottan lett az ige testé, ott valósult meg, és ott kezdődött a világnak a megváltása. Az a megváltás, amely a papi szolgálaton keresztül folytatódik a világnak a végzetéig. Kedves testvérek, használjuk ki jól ezeket az utolsó napokat ennek a adventi időszaknak, hogy így jobban felkészüljünk a mi Urunk Jézus Krisztusnak születésére. Nagyon fontos az a megkülönböztetés, amelyet Nagy Leó pápa tett, a 6. illetve 7. század környékén élt, és ő egy nagyon fontos megkülönböztetést tesz, amely érint mindannyiunkat, mikor az oltári szentségről beszélünk. Azt mondja, hogy a advent, illetve a karácsonyi ünnepek kommemoráció, vagyis megemlékezünk valamiről, ami a múltban történt. Amíg a húsvétnek az ünnepe reprezentáció, latinból reprezentare, vagyis megjeleníteni, talán ez lenne a legjobb fordítás. És ez nagyon fontos, hogy a szemünk előtt legyen. Amíg a mai kultúra egy hamis romanticizmust akar elénk tárni karácsony ünnepével kapcsolatban, amikor már néhány hete hallgatjuk a karácsonyi zenét, ahova csak fordulunk utcától, üzleteken keresztül, mindenhol, akkor fontos, hogy felfogjuk, hogy mink megemlékezünk arról, hogy egyszer valaha az ige testé lőnt, a testé vállott. Csak hogy karácsonkor is részt fogunk venni a szentmisén, és ez a szentmise a húsvét misztériumának, a mi Urunk Jézus Krisztus kereszt halálának és feltámadásának a reprezentációja, vagyis megjelenítése. Amíg a karácsonról megemlékezünk, a húsvét meg van jelenítve, mink húsvét misztériumában veszünk részt, ezért mondja egyik lelki gyakorlatában József Ratzinger bíboros, későbbi 16. Benedek pápa, hogy valóságban a keresztény nép az a húsvétnek a népe, mink mindig a húsvéti örömöt tartjuk középpontunkban. Természetesen nem lehetne húsvéti öröm, és úgy szintén húsvéti, ez nem csak öröm, hanem az a szenvedés, de mink már tudjuk, hogy mi a folytatás, egy öröm a vége, nem lehetne ez a húsvéti öröm a megtestesülés nélkül. Elmúlt hittanóráink sorában a római kánonról elmélkedtünk, még felmaradt egy utolsó rész, amelyet szeretnék ma kommentálni, és aztán a egyházatyáknak, további egyházatyáknak a tanításáról elmélkednénk együtt. Így folytatja a római kánon, vagyis első eukarisztikus ima, ahogyan azt ma nevezzük, a szövegét. Miután már megtörtént a átlényegülés, vagyis az oltáron jelen van Jézus Krisztus testében, vérében, istenségében és emberségében, így kitárt karral folytatja a pap. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kedves testvérek, ha visszaemlékezünk a római kánonnak a első részében, mielőtt sor kerülne a átlényegülésre, akkor arról volt szó, hogy megemlékeztünk a élőkről. Mostan a halottakról emlékezünk meg. Miért? Mert a halottaknak, a lelkeknek, sokszor szeretteink lelkének gyakran szükségük van a mi segítségünkre, mivel ők már, az ember már halála után nem tud érdemet szerezni. Evvéget mondatunk szentmisét az elhunytaknak lelki megnyugvásáért, hogy minél hamarabb elérjék a mennyei dicsőséget, és így arcról arcra tudják kontemplálni a jó Istent. Evvéget nagyon fontos ez az ima, az, amelyet az egyház tesz az elhunytakért. Akkor teszi ezt, mikor a szentmise áldozatot mutassa be. Már többször is erről beszéltem, és nagyon fontos újra megemlíteni. A szentmise áldozat a világ bűneiért, a világ megváltásáért. Megváltás nélkül nincs üdvösség. Senki sem üdvözülhetne, vagyis nem érhetné el a örök mennyei boldogságot, ha nem lennénk megváltva a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása, az a konzekvenciója halálának és a kínszenvedésének. Vagyis a halála és kínszenvedése által vagyunk megváltva. Ennek alapján tudunk üdvözülni, és ez a szentmise, vagyis ahányszor ünnepeljük a szentmisét, ahogy azt Aquinói Szent Tamás is mondja, annyiszor van jelenné téve a világ megváltásáért bemutatott áldozat. Szentmise nélkül nem tudunk üdvözülni, mert szükségünk van a megváltásra, és ez éppen jelenné válik a szentmise áldozatnak a bemutatásában. És így folytassa a római kánon. Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. És aztán így folytassa. Nekünk is bűnös szolgáidnak, jobb kezével mellét megüti, és folytassa, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Luciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával. Ugye néhány apostoltról emlékeztünk meg, és első vértanúkról. Lássuk, hogy milyen összefüggésben állnak az, hogy először imádkoztunk a megholtakért, aztán mindig mink élők imádkozunk, és aztán mink saját magunknak is kérjük, azok, akik, ahogyan mondtuk, irgalmad bőségében bizakodunk, mert senki sem képes magától az üdvösségre, az a jó Istennek a kegyelme. Aquinói azt magyarázza, hogy sok lélek sok kegyelmet kapott élete során, de a végső kitartásnak a kegyelmét sokan nem kapták meg. Miért? Azért, mert nem kérték. Senki nem kap, aki nem kér. Persze jó Isten bőséges, sokszor többet ad, mint amit mink kérni tudnánk. Csak aztán döbbenünk rá az ő nagyságára, ő jóságára, hogy mennyivel többet ajándékozott nekünk. De szükséges az is, hogy mink kérjünk. Evvéget nagyon fontos, hogy imádkozzunk a végső kitartásért. Ez azért van, hogy senki sem bizakodhat el, mert tényleg csak a Jóisten kegyelméből tudunk üdvözülni. És folytassa a római kánon, minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, ugye ezt mondtam, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeit körébe, vagyis mink ezt nem érdemeljük meg, de éppen Istennek az irgalmának köszönhetően is ő kegyelmének tudunk üdvözülni. Ezért soroltuk fel ezeknek a vértanúknak és apostoloknak sorát, mert éppen ők a mi példaképeink, és ő rajtuk lássuk, hogy mi az életünknek a célja. Kedves testvérek, ha elveszítjük az életünknek a célját, amely elsősorban az üdvösség, akkor félre fogunk lőni. Mert ha nem jól célozom meg azt a pontot, ahová el akarok jutni, akkor a célomat eltévesztem, és ezt lássuk a mai világban, nem lehetünk indiferensek. Szükségünk van, hogy mutassuk a célt. Minden keresztény, különösen a papok, püspökök, pásztorok, de minden egyes kereszténynek muszáj rámutatni a célra. És az a cél az, hogy mink ezen a földön egy ideig vagyunk, de az örökké valóságot akarjuk elérni. És már a első kánon, római kánonnak a végéhez jutottunk, amely így záródik. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor, Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nékünk. Azután folytatódik már a doxológia, ugye, amikor a pap azt imádkozza fölemelt paténával, ahol a oltári szentség van jelen, és a kehellyel. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ennyi a római kánonnak, az első eukarisztikus imának a kommentárja. Tényleg érdemes újra és újra elővenni és elmélkedni rajta, mert azok a mélységek, amelyeket bemutat nekünk, végtelenek. És egész emberi élet nem lesz elegendő arra, hogy felfogjuk csak kis részből ezeket a mélységeket, amelyek emögött, ezek a szavak mögött, gesztusok mögött, e valóság mögött rejteznek. Most szeretnék folytatni egy egyházatyával a oltári szentségről vezetett hittanórát. Mostan egész pontosan Cirillről, Kürülosszról, jeruzsálemi Szent Cirillőr, mert még van egy Alexandria is, ugye, amely püspök és egyház tanító volt, már ünnepét már az 5. században megülték. Mint jeruzsálemi püspök, szinte egész életében az arianizmus ellen küzdött. Ugye már beszéltem többször az arianizmusról, és egy nagyon aktuális téma, mert arianizmus, az Arius nevű eretnektől jön. Ez a Arius nevű eretnek szerzetes pap volt, és megtagadta a mi urunk Jézus Krisztusnak az istenségét. Ugye beszéltünk arról, hogy nem lehet hinni az oltári szentségben jelenlévő Krisztusról, ha nem hiszünk Krisztusnak az istenségéről. Úgyhogy a arianizmus ellen küzdött, 16 évet számüzetésben töltött. 381-ben részt vett a II. Konstantinápolyi zsinaton, meghatározó jelentőségű katekéziseiben az igaz tanításról, a szentírásról és a hagyományokról elmélkedett, a katolikus hittételeket rendszerezve. Így mondja egyik iratában, lelkedet ki kell kovácsolni, a hitetlenség merevségét kalapáccsal kell verni, hogy a salak lehújjon és megmaradjon, ami tiszta, és hogy a rozsda lepattogjon, és csak a tiszta acél maradjon. Kürülosz 315 körül született, feltehetőleg Jeruzsálemben keresztény szülők gyermekeként. Ifjúságáról nem sokat tudunk, de katekéziseinek ékes nyelvezet kitűnő iskolai képzésre utal. Kora ifjúságától buzgón tanulmányozta a szentírást, 343-ban Jeruzsálemben pappá szentelték, hamarosan híre támadt ékes szólásának, bőti időben ő helyettesítette a püspököt a hitújoncok keresztelési előkészítésében. 350 táján Maximus püspök halála után a metropolita hozzájárulásával jeruzsálemi püspökké választották. Az ő püspöksége alatt akarta a hitehagyott Julianus császár újból felépíteni a jeruzsálemi templomot, a kereszténység megszüntetése érdekében, de terve meghiúsult. Thank you. Cyril szinte egész életében az arianizmus ellen küzdött. 35 évi püspökségéből 16 évet töltött számüzetésben, ahogyan azt említettem. A koncepciós per nem az arianizmus miatt küldte számüzetésbe, hanem a püspökség vagyonának tékozlása címén, ugyanis az éhínségben szenvedők ínségének enyhítésére adott el egy sor általa feleslegesnek ítélt holmit. Ahogyan azt említette, 381-ben részt vett a II. Konstantinápolyi zsinaton. Hazatérése után elsőként azon viszálkodásokat kellett fölszámolnia, amelyek a szakadások és pártoskodások következtében támadtak Jeruzsálemben. Niszai Szent Gergely 378-ban igen sötét leírást ad ezen évek Jeruzsáleméről. Így szól, idézem: nincs itt egyetlen olyan gonosz bűn, amely nagy orcátlanul föl ne ütötte volna a fejét. Perverziók, házasságtörés, rablás, bálványimádás, mérgezés, rágalmazás és gyilkosság, egy szóval a bűntettek minden fajtája elterjedt itt, és tartja magát nagy makacsággal. A város két táborra szakadt, az ariánusok és ellenfeleik között. Cirilt támadták az ariánusokhoz fűződő kapcsolata miatt. Jól lehet, a konstantinápolyi zsinat megállapította a nagyon tiszteletre méltó és jámbor Cyril személyéről, hogy sokat harcolt az ariánusok ellen, vagyis egyrészt vádolták az ariánusok, azt mondták, hogy kapcsolatban támogassa őket, az ariánusokat, ezeket az eretnekeket, ami újra mondom, megtagadták mi úrunk Jézus Krisztusnak istenségét, de ennek ellenére egyértelmű történelmi dokumentumokból, hogy sokat harcolt az ariánusok ellen. Mértéktartó és másokat mérsékletre vezető szellem volt. Mindennél fontosabb volt számára a keresztény szeretet törvénye és az egységre törekvés. Leginkább, mint katekéta vált ismerté 24 katekézise révén, melyekben a katolikus hitigasságokról és a három beavató szentségről, a keresztségről, a bérmálásról és az oltári szentségről tanít. Beszédeit hallgatói jegyezték le, így maradtak az utódokra. Maradandó jelentőségű kategéziseiben rendszerezte a katolikus hittételeket, erőteljes, konkrét és mindig a szentíráson alapuló katekézist fogalmazott meg. Célja az volt, hogy a katekumenek a keresztség szentségének felvétele után hitüket még jobban elmélyítsék, és az életükkel tegyenek tanúságot, hogy Krisztus követői lettek. Oktatásának mottója a következő volt: a keresztény Krisztus hordozója. Tanítását kiegyensúlyozottság jellemzi, nem gyalázza a testet, a teremtés csodáját látja benne. Ugye nagyon elterjedt volt némelyik egyházatyáknál, persze muszáj a kontextusban, abban az időben mi véget írjanak úgy, ahogy írnak, az lenne a benyomásunk, hogy némely egyházatya, mintha a testet valamilyen módon, ez nem helyes kifejezés, gyalázná, de valamilyen módon alacsonyabb szintre tenni a lélek előtt, és ez nem helyes megfogalmazás, nagyon vigyázni kell ezzel. Nyelvezetéből, gondolatvilágából derűlátás sugárzik, költői szárnyallás jellemzi. 386. március 18-án halt meg, és 1893-ban 13. Kleó pápa egyháztanítóvá nyilvánította. Ünnepét már az 5. században megülték, március 18-án a római kalendáriumba 1882-ben vették át. A misztagógiai katekézisei során a 3. illetve 4. ben az eukarisztia liturgiájának magyarázatával foglalkozik. A magyarázata Szent Pálnak a korintusiakhoz írt levelével kezdődik. Ugye erről beszéltünk, mikor a Szentírásban kerestük a tanúságot arról, hogy mit tanít a Szentírás az oltári szentségről. A korintusiakhoz írt első levelének 11. fejezetét, a 23. 25. versszakról van szó, és volt is szó akkor, mikor erről beszéltünk. És azzal a megerősítéssel idézi ezt a szakaszt Szent Páltól, hogy az Úrnak e szavait szó szerint kell értelmezni. Arról beszél, hogy ez az én testem, ez az én vérem, ami Úrunk, mikor odaadta önmagát, azt mondta, ez az én testem, ez az én vérem, én csak azt adom át nektek, ugye, amit jó magam is kaptam. Erről sokat beszéltünk. Vagyis Szent Pál azt adja át, ami lényegesnek tart, hogy Krisztus jelen van valóságosan az oltári szentségben kenyér és bor színe alatt. És így mondja tehát Szent Cirill, és azzal a megerősítéssel mondja ezt Szent Pál, hogy az Úrnak e szavait szó szerint kell értelmezni, és nem engednek semmi kételyt, ami Úrunk Jézus Krisztus valóságos jelenlétéről a legméltóságosabb oltári szentségben. Vagyis nem ahogy protestáns testvéreink szimbólumról, vagy valami másról, ahogy erről is már sokszor beszéltem, de szó szerint kell értelmezni. Az már nem egy kenyér, hanem Jézus Krisztus. Ő egy személy, emberi személy, testével, lelkével, vérével és istenségével. Így mondja Szent Cirill, idézem, boldog Pálnak ezen tanítása tegyen benneteket teljesen megvilágosultnak azokról a titkokról, amelyekhez méltóvá vagytok téve, és így egy test lehettek Krisztussal. Kedves testvérek, lassan hittanóránk végére jutottunk. Következő hittanóránkba még fogunk foglalkozni ezen a gyönyörű, ezzel a gyönyörű tanítással, amelyet Szent Cirill ad át nekünk, de milyen lenyűgöző, ugye negyedik században találjuk magunkat, és milyen egyértelműen tanítsák egyházatyák, akiktől származik a mi hitünk, azt, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van a legméltóságosabb oltári szentségben, mindegy személy. Úgyhogy imádkozzunk azokért, akiknek nincs meg a teljes hitük, az a hit, amelyet Krisztus Urunktól kaptunk a katolikus egyházon keresztül, hogy adassék meg nekik is, nyíljon meg a szívük, hogy befogadhassák ezt a gyönyörű kegyelmet katolikusnak lenni, vagyis Krisztus valóságos egyházához tartozni. Úgyszintén, mielőtt elbúcsúznánk, köszönöm technikusainknak a közreműködését, és imáikba szeretném ajánlani jó magamat, mivel néhány napja megtudtam, hogy már közel léphetek az oltárhoz, vagyis január 20-án érsekatya döntéséből diakónussá leszek szentelve, úgyhogy ki szeretném használni ezt a lehetőséget és alkalmat, hogy mindannyiuknak imáját kérjem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lubomír Urbancsok teológussal.